Tehát ez bármeddig elhúzódhat jelen álláspont szerint. A legfelsőbb bírósági döntésen az a problémánk, hogy a jogegységi határozatot csak egy bíró kérhetni a mi esetünkben. Tehát, hogyha van olyan bíró, aki hezitál egy kicsit a döntésen, ő kérhetne a jogegységét a legfelsőbb bíróságtól. Addig viszont csak eseti döntésekre van lehetőségünk a legfelsőbb bíróságokon, mint ahogy Torna megyében is született Paks, Dombóvár és Tegszel tekintetében.
Picit más téma, de igencsak szintén fontos. Európai Tűzoltó Szakszervezeti Szövetség megalakításába kezdtek. Kik lennének a tagjai, és hol tart a szervezés egyáltalán? Mire lehet jó egy ilyen európai szakszervezeti szövetség?
Jelenleg van Bosznia, Horvátország, Szlovénia lép be most ebbe a szövetségbe, illetve Lengyelország írta alá épp a héten ezt a moratóriumot, hogy alakítsunk egy ilyen szakszervezetet. Folyamatban vannak a francia, illetve az angol tűzoltókkal a tárgyalások, és mindenképp szeretnénk nyitni az újonnan belépett, tehát a velünk együtt az unióba belépett tagországok felé is, hisz úgy látjuk, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdenek ott a kollégák, mint itthon.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszontlátásra.
Nagyon szívesen, köszönjük sokan.
Az elmúlt percekben Árok Kornélt, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének területi ügyvivőjét hallották. A közlekedési információk és a hírek után folytatjuk.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Közlekedési hírek.
Haladjunk a belvárosból kifelé, a József Attila utcában torlódik a forgalom a Rózsabel tér irányába, feltehetően a Lánchídon is nehéz átjutni Budára. A Pozsonyi úton közlekedő hallgatónk a Szent István parknál bukkant felmart útburkolatra, itt a parkoló autók kerülgetése további nehézséget okoz, jelentősen lelassul a forgalom. Ahogy jelentősen lelassul a forgalom, hogyha a Nyugati tértől indulnak és a Moszkva térig szeretnének eljutni, a Szent István körúton, a Margit hídon és utána a Margit körúton is végig araszolna a forgalom. Október 23-ai rendezvények miatt tilos megállni az 56-osok terén éjféltől a Hősök tere és a Dembinszki utca között, valamint a Műcsarnok mögötti kis átkötő utcában, és hallgatónktól kaptuk az információt, hogy torlódik a forgalom a Hungária körgyűrűn is, a Kerepesi út kereszteződésében, bármelyik irányból is érkezzenek ide. Az M7-esen a Szárszói lehajtó előtt téglatörmelék van az úton Budapest irányába, itt fokozott óvatossággal vezessenek és kerüljék ki a törmeléket, nem csak az önök autójában, de más autóban is kárt okozhatnak.
Következnek a Klubrádió hírei.
12:01, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Magyarország nem áll az államcső célén, jelentette ki a jegybankelnök, hozzátéve, hogy Izland és Magyarország között semmi hasonlóság nincs. Simor András arról is beszélt, hogy a stabilitás érdekében csak a kiadás csökkentéssel együtt szabad adócsökkentést tervezni. Az MNB elnök nem érzi úgy, hogy a devizahiteleseket meg kellene menteni. Olyan megoldás nincs, ami senkinek nem került pénzbe, hangsúlyozta az MNB elnöke. Visszaküldte az államfő a parlamentnek az amerikai vízummentességhez szükséges utolsó megállapodás kihirdetéséről szóló törvényt. A bűnügyi adatok cseréjéről szóló egyezményt egy hete ratifikálta az országgyűlés. Sólyom László azt kérte, hogy csak azután fogadják el újra a megállapodást, hogy megnyugtatóan rendezték az új lenyomat nyilvántartás hazai szabályai. Az elnök kifogásolta, hogy a jelenlegi szabályok túl tágkörben írják elő az új lenyomatok tárolását, és ennek adatbázisa hozzáférhető lesz az amerikai hatóságok számára. Sólyom László szerint mostani lépése nem hátráltatja a magyar-amerikai egyezmény hatályba lépését. Az amerikai fél is optimista, hogy a kérdés hamarosan megoldódik, és a vízummentességi programot érintő kedvező megoldás születik majd, közölte a budapesti amerikai nagykövetség sajtóattaséja. Hozzátette, remélik, hogy a mostani esemény nem lesz hatással Magyarország csatlakozására a vízummentességi programhoz. Sólyom László a román államfővel együtt ünnepel október 23-án Csíkszeredán. A magyar köztársasági elnök magánlátogatásra érkezik a székelyföldi városba, közölte az ottani polgármester. Rádúj Róbert beszámolója szerint Traian Băsescu egyértelművé tette, hogy találkozni fog a magyar elnökkel. A két államfő nem hivatalos találkozóján a román elnök szintén koszorúzni fog a magyar főkonzulátus épülete közelében álló Gloria Victis emlékműnél. Szigorú biztonsági előírások lépnek életbe a holnapi magyar-román kormányülés miatt Szegeden. Már ma este lezárják a belváros érintett részét, és egészen holnap kora estig tartanak a korlátozások. Az együttes kormányülés színhelyén, a városházán is rendkívüli biztonsági előírások lépnek életbe. Az eseményt a két ország köztársasági ürezredei biztosítják, a költségeket a magyar fél fedezi. Kellemes időre számíthatunk a következő néhány napban, még délutánonként 18 fokkal, napsütéssel a nap nagy részén, aztán csütörtökön jöhet változás egy napra legalábbis egész biztosan, lehűléssel, záporokkal. Utána ismét melegedés jöhet, a hétvége újra enyhébb, változóan napos időt ígér majd. Hírek legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Egyre több olyan cég van Magyarországon, amelynek dolgozói távoli országokkal vannak online kapcsolatban, de mi van akkor, hogyha például, mint a héten nálunk 4 napig munkaszünet van, vagy ha itt éjszaka, ott pedig éppen nappal van. Miután ma már sokan, több tízezren dolgoznak ilyen munkahelyen, a munkatörvénykönyvét is módosítani kellett. A részletekről kérdezem a következő negyed órában Berecki Andrást, az MSZOSZ jogi bizottságának titkárát, aki telefonon tart velünk a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Miért annyira fontos ez a téma, hogy emiatt külön módosítani kellett a munkatörvénykönyvét?
Hát a szakszervezetek megítélése szerint nem kellett volna módosítani a munkatörvénykönyvét, ez az érintett cégkör munkáltatóinak volt az álláspontja. Ők azt mondták, hogy a munkatörvénykönyve rendelkezései szerint nincs mód munkaszüneti napokon rendes munkaidőben foglalkoztatni a munkavállalókat. Ez az állításuk nem felelt meg a valóságnak, hiszen a munkatörvénykönyve eddig is kellően tágan biztosította a munkaszüneti napon történő törvényes és rendes munkaidőben történő munkavégzést, hiszen a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetésük miatt ünnepnapon is működő cégek dolgozói rendes munkaidőben dolgozhattak. Ezt a törvény eddig is lehetővé tette, és a mi megítélésünk szerint ezt a tevékenységet, tehát ezt a szolgáltató tevékenységet nem is lehet másképp végezni, csak megszakítás nélküli munkarendben és megszakítás nélküli működő céggel, hiszen ahogy a felvezetőben is szó volt róla, itt nem csak az ünnepnapokról van szó, és azokról az ünnepnapokról, amikor más országban munka folyik, hiszen március 15-e, október 23-a, augusztus 20-a, olyan ünnep, amire ez igaz, hanem az időeltolódás folytán az éjszaka és a nappal különbsége is belejátszanak ebbe a szolgáltatásba. Ennek folytán gyakorlatilag itt csak megszakítás nélküli tevékenységgel lehet ezt a feladatot teljesíteni.
Mi az alapszabály most a változtatások után, hogyha Magyarországon dolgozik valaki, de külföldre szolgáltat?
Hát most tulajdonképpen kinyílt a dolog, indokolatlanul kinyílt, mert bármilyen szolgáltatást végző munkáltató kötöttségek nélkül dolgoztathat munkaszüneti napon. Ez egy teljesen fölösleges és rossz irányú változás volt. Azt kell mondjam, hogy az ünnep értéke továbbiakban is nyíltan erodálódott, hiszen ez a folyamat már megindult. Még szabadabbá vált az ünnepnapon történő munkavégzés, legyen az bár nemzeti ünnep, egyházi ünnep vagy családi ünnep.
Jár-e külön juttatás azoknak, akik ugyan Magyarország területén vannak, itt dolgoznak, de mégsem vonatkoznak rájuk akkor az új szabályok szerint a munkaszüneti napuk, illetve a nemzeti ünnepek szabályai, azaz ők ilyenkor is ugye kötelesek dolgozni?
Kötelesek dolgozni, hát ismereteink szerint a munkaszüneti napon végzett munkadíjazása nekik is jár, azonban itt nem ez a fő probléma, hanem az, hogy ezt a törvény módosítást váratlanul előzetes egyeztetés nélkül terjesztették elő, alig maradt idő az egyeztetésre, és a szakszetek sem szakmai, sem politikai szempontból nem tartották időszerűnek ezt a módosítást, hiszen a munkatörvénykönyve módosításának előkészítésre egy folyamatos jogi tevékenység folyik, és abszolút nem indokolt ebből egy-egy ilyen részkérdést kiragadni, kvázi lobbiszerűen előterjeszteni és a parlamenttel elfogadtatni, hiszen így az összefüggésekre sem lehet kellő figyelmet fordítani.
Önök szerint mi lett volna a megnyugtató megoldás, hogy mikor kellett volna erre megoldást találni.
Hát, alaposan végig kellett volna gondolni, ugye ez összefüggésben lehet a munkatörvénykönyv a más szabályaival is, például a munkaszüneti napon végzett munkadíjazásával, de hadd mondjam azt, hogy ugye itt lényegében arról van szó, hogy a munkavállalóknak még inkább háttérbe kell szorítaniuk a magánéletüket a cég érdekeivel szemben. Na most, ha egy ilyen helyzet mondjuk adódik, és mondjuk ez indokolt is lehet adott esetben, mert a cég működése másképp nem képzelhető el, akkor is mi azt gondoljuk, hogy van egy alkupozíció, ami azt jelenti, hogy én hozok egy áldozatot, mint munkavállaló, kész vagyok jobban alárendelni a magánérdekeimet a cég érdekeinek, de mit kapok érte? Tehát itt azért díjazásban is ettől az egészen rendkívüli szolgáltatási feladathoz képest is megfelelő módon kellett volna ezt mondani.
Mit mond ki ez ügyben az új szabályozás? A külön juttatások tekintetében,
hát
a díjazások tekintetében.
Semmit. Gyakorlatilag ez az alkupozíció azzal, hogy egy ilyen rajtaütésszerű módosítás történt, ez az alkupozíció nem jöhetett létre, tehát egyszerűen a munkavállalók és az ő érdekképviselőik nem foglalkozhattak azzal, hogy mit kérnek ezért a többlet.
Mi a helyzet most, hogyha egy cég az Egyesült Államokban mondjuk, vagy Ausztráliában a távol-keletre szolgáltat, akkor a munkatársaiknak is az ottani időbeosztás szerint kell dolgozniuk?
Hát gyakorlatilag itt ugye kétféle eset lehetséges. Ami nem kompenzálódik, az, amikor én Magyarországon dolgozom, de külföldre végzem a szolgáltatást, és a mi ünnepnapunkon, vagy a mi időrendünkben éjszaka kell szolgáltatnom. Az eddigiek szerint is lehetett gyakorlatilag megszakítás nélküli munkarendben engem így foglalkoztatni, és ezért semmi különösebb juttatás nem is járt.
Na most több tízezer dolgozót érint ez a változtatás. Milyen módon kell ezeket az eltéréseket a munkaszerződésekben feltüntetni?
Hát itt lehetőséget tulajdonképpen valóban egyrészt a kollektív szerződések adhatnak, másrészt a munkaszerződések adhatnak arra, hogy mégiscsak egyfajta korrekt helyzet alakuljon ki. Hát azt gondolom, hogy arra kell lehetőséget teremteni, és ezt a munkavállalók érdekképviselőnek is el kell érni, hogy ezeket az anomáliákat a munkaszerződésekben, illetve a kollektív szerződésekben ki tudják visszaszorítani, vagy legalábbis tompítani tudják.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünk.
Én is köszönöm az érdeklődést.
Viszont hallásra. Az elmúlt percekben Berecki Andrást, az MSOS jogi bizottságának titkárát hallották, a közlekedési információk következnek.
Klubrádió, a társas adó. Közlekedési hírek.
A 06303030953-as SMS számra kaptuk az információt egy hallgatónktól, hogy baleset történt az M0-áson a 28-as kilométernél az M1-es felé. A hallgatónk azt írta, hogy az autó az oldalán fekszik a belső sávban. Mindenképpen lassulásra készüljenek, az autópálya ügyelet még nem erősítette meg ezt az információt, de arról ők is tudnak, hogy valamilyen esemény történt itt a 28-as kilométernél. A következő közlekedési hírblogban bővebben tájékoztatjuk Önöket. Október 21-én, kedden kezdődik a 22. kerületben a Nagytétényi út felújítása a Kampóna és a Növény utca között. A felújítás során a forgalmat ugyan fenntartják, a két-két sávos úton azonban sávszűkületre és sávlezárásra is számítani kell. Egy-egy sáv mindvégig járható marad, illetve a bevásárlóközpont is zavartalanul megközelíthető lesz. November 7-éig számítsanak arra, hogy ezen a szakaszon fennakadások fordulhatnak elő. A 31-es főúton Nagykártánál az 56-os és 63-as kilométer közötti szakaszon kátyúznak, ez okoz útszűkületet, a 40-es főúton Ceglédnél pedig napközben végig félpályás lezárás mellett útburkolatot tisztítanak.
Reklám.
Editke, szerintem bőven van még pénz a számlánkon.
Igen, főnök. Miért?
Mert most játszva több lehet.
CIP céges forintbetét két hónapos lekötésre most kiemelkedően magas 8%-os betéti kamattal. Erre a kamatra építhet. CIP céges sikerek kicsiknek és nagyoknak. EBKM 8,11%. Részletek a CIP.hu-n vagy hívja 0642-42-242-t. A kamatváltozás jogát a bank fenntartja. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. CIP Bank. Együtt a jövőről.
Uraim, kérem a téteket. Igen, 500 millió, 800 millió, 1 milliárd. Köszönöm. A valódi nyertesekre kíváncsi? Tudjon meg mindent, amit a 150 leggazdagabb magyarról tudni érdemes. A hiteles lista interjúkkal, háttérinformációkkal és érdekességekkel a Népszabadság kiadványában már kapható. Keresse a hírlapárusoknál.
Ismeri a Mix magazint? Nem. Akkor keresse havonta a kiemelt árus helyeken, vagy az interneten www.mixonline.hu. Mix magazin. ahol a kultúra szórakozás.
Főnök, minek rendelte ezt a rengeteg legót?
Kombináljon csak bátran, Edikke. Mostantól játszva építjük a céget.
Építse velünk vállalkozását. CIB céges megoldások. Minél több szolgáltatást vesz igénybe, annál nagyobb kedvezményt kaphat. CIB céges sikerek. Kicsiknek és nagyoknak. Részletek a promóciós szabázatban és a CIB.hu-n, vagy hívja 0642-42-242-t. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. CIB Bank. Együtt a jövőből.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Ki bölcs döntésnek, ki látszat egyeztetésnek tartotta a miniszterelnök által összehívott hétvégi nemzeti csúcsot. Glac Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke szerint, elnézést, a párbeszédre való készség, magatartás, kultúra, váltást kíván. Pataki Péter, az MSZOS, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke, valamint Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is részt vett a tárgyaláson. Őket kérdezem a következő percekben a részletekről. Remélem, hogy mind a ketten a telefonon keresztül hallanak minket, velünk tartanak. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezét csókolom, Dávid Ferenc vagyok.
A nemzeti csúcs érdemben sokat ronthat, és érzelmileg keveset javíthat a helyzeten, legalábbis ezt írta egy publicista még a csúcs előtt. Önök melyiket tartják igaznak most már utána, hogy részt vettek ezen a megbeszélésen egyáltalán? Önök szerint érdemes volt-e összeülni? És akkor Pataki Pétert kérdezem először.
Én azt gondolom, hogy mindig érdemes megpróbálkozni azzal, hogy érdemes párbeszédet folytassunk. Ez akkor is így van, hogyha sajnálattal azt kell mondanom a mostani csúcs tapasztalatai alapján is, hogy bizony a parlamentben politizáló pártok nem mindegyike gondolja úgy, hogy valóban értelmes párbeszédet kéne folytatni.
Dávid Ferenc?
Hát én azzal kezdeném, hogy eddén különösen arra nem figyelnék oda, hogyha valaki előre minősít egy találkozót, tehát ezt szerintem nem kell komolyan venni. Én azt gondolom, egy értelmes beszélgetés volt. Egyetértek az a elnök úrral, hogy nem mindenkinek számára volt egyformán értelmes és kedves ez a beszélgetés, de azt gondolom, hogy a csapat többsége az érezte azt, hogy itt nagyon nehéz helyzet van. Én egy útkeresést véltem felfedezni a többség szavaiból, és még egy nagyon fontos funkció ennek a találkozónak. Ugye nagyon nagy nyilvánosságot biztosítottak neki. Az egész ország szembesülhetett azzal, hogy itt nem valami kis átmeneti kis bajról van szó, hanem egy komoly, elhúzódó pénzügyi és gazdasági válság kibontakozását látjuk.
Dávid Ferenc mondta ezt az útkeresést, ide kapcsolódik Pataki Péter nyilatkozata. Ön a csúcson azt mondta, hogy újfajta gazdaságpolitikára van szükség, de nem mindegy, hogy hová teszi a hangsúlyt az új politika. Ön szerint hová kellene tenni a hangsúlyt? Mire gondolt, amikor ezt mondta?
Hát én azt gondolom, hogy a sokkal inkább arra kell a hangsúlyt tenni, hogy munkahelyteremtés legyen, hogy a foglalkoztatási helyzet javuljon, hogy kevésbé a pénztőke érdekeit szolgálja ez a gazdaságpolitika. És ebben én értem azt is, ami ott elhangzott többektől, hogy bizony el kellene kezdeni dolgozni az adóreformon is. Az adóreformon, azon, hogy pontosan mit akarunk, milyen közteherviselés, milyen arányokat, ez is teljesen egy új felfogás kellene ahhoz képest szerintem, amit évek óta van. Más arányban kéne a teherviselésben részt venni a jövedelmeknek, a fogyasztásnak, a tőkének.
Ön egyébként mit javasol? Tehát azt mondja, hogy másképpen kellene, ki kellene dolgozni, akár az adóreformot, akár más területeken kellene munkálkodni. Milyen konkrét javaslatokra számíthatunk akár önöktől?
Hát nekünk elég régen meggyőződésünk az, hogy milyen irányba kell változtatni. Az egyik dolog, hogy például semmiképpen nem kell abba az irányba elmenni, amit itt hat. Fórumon is, vagy ezen a csúcson képviseltek néhányan, mondjuk az egy kulcsos adó felé, mi sokkal inkább egy differenciált jövedelemadót gondolunk, és más arányokat gondolunk a tőkejövedelmek és a fogyasztás és a munkajövedelmek között. Mi azt gondoljuk, hogy a munkát terhelő adókat, a munkajövedelmeket terhelő adókat csökkenteni kellene, Ezzel együtt természetesen azért, hogy a közkiadásokat lehessen biztosítani, más típusú adókat pedig emelni. Ez nem azt jelenti, amit ott többen mondtak, ilyen egyszer leegyszerűsítve, hogy általános adócsökkentésre van szükség.
Főtitkár úr, mit üzentek, mit üzennek a vállalkozások számára a nemzeti csúcson elhangzott javaslatok, vélekedések? Milyen támogatásokra tesz javaslatot a VOSZ?
Bármennyire furcsa hangzik, nekem nagyon könnyű dolgom van most, mert a Pataki elnök úr gondolatait kell folytatnom, amikor ő is előtérbe helyezte a munkahelyek megtartását, tehát majd egy kicsit könnyebb lesz, akkor nem csak a munkahelyek megtartását, hanem új munkahelyek teremtését. Ebből egyenesen következik, és nagyon fog hasonlítani a véleményem elnök úr véleményéhez, hogy igen, azt gondoljuk, hogyha ezt az elkövetkező 3-6-8 hónapot nagyobb sérülések nélkül kibírjuk, de közben azon dolgozunk, hogy egy új adórendszer, és én is hangsúlyoznám, nem csak mértékkérdésről van szó, a súlypontok áthelyezéséről. Azt gondolom, hogy ez előre vihető el. És hát van a VOSZ-nak egy nagyon régi és fontos azt mondom, üzenete vagy mondani valója, hogy a mostani állam, a mostani önkormányzat, a mostani közszolgáltatás drága és nem jó. Itt generális módon változtatni kell. Ez egy lehetetlen dolog, hogy Magyarországon 3200 önkormányzatnál 27000 tisztségviselő veszi fel a tiszteletdíjat. Milliárdok, 10 milliárdok, 100 milliárdok folynak ki az önkormányzati rendszeren keresztül, és senki nem tesz semmit. De itt sem csak financiális kérdésről van szó, hogy szüntessük meg, hanem az egész rendszer át kell gondolni, át kell alakítani. Elnök úr is hallotta azt a döbbenetes adatot a fórumon, amikor Rona Péter bemondta, hogy New Yorkban 4 önkormányzat van, 10 milliós város, nálunk Budapesten csak 23-mal tudunk működni. Ezek lehetetlen helyzetek, ezeket meg kell változtatni, és mi azon leszünk, hogy a szakszervezetekkel közösen ezt kierőszakoljuk, és azt mondanám még egy fél mondatban, lehet, hogy egy ilyen gazdasági recesszió vagy válság küszöbén még valami jó is történhet. Olyan dolgok, amiket eddig ellazsáltunk, amire azt mondtuk, hogy ráérünk arra még, az most kikényszerítődik, és talán meg is valósul.
Mennyire látnak erre reális esélyt, valós esélyt, hogy ezeket a javaslatokat ténylegesen át lehet vinni a gyakorlatba, meg lehet valósítani, és hogyha mondjuk például az önkormányzati rendszer módosítására gondolunk, amit ugye említett, ez mennyire megvalósítható, és ebben a szakszervezeteknek vagy a vállalkozóknak mekkora szavuk lehet?
Hát most nem tudom, melyikünk történt. Én azt mondom, elnök úr válaszolni először, mert sokat beszéltem az előbb.
Jó.
Hát egyrészt ebből, amit főtitkár elmondott, látszik, hogy hadd legyek egy kicsit nagyképű. Tehát a valós gazdaság valós szereplői máshogy látják a helyzetet, mint néhány politikus. Én azt gondolom, hogy mi jobban érezzük a bőrünkön a jelenlegi helyzetnek a veszélyét, és azokat az ellentmondásokat is, amit Dávid úr is említett. Eszközünk annyi van, hogy javaslatokat tehetünk, és a tárgyalóasztalnál megpróbáljuk arra rávenni a döntéshozókat, hogy ezeket a változtatásokat tegyék meg. A csúcson is elhangzott, hogy a csúcson el lehet mondani értelmes gondolatokat, és nagyon jó, ha ott eszmét cserélünk, ötleteket. De a megoldás az a parlament kezében van, és a parlamentnek kell ezeken változtatni. Túl kell renni azon a görcsön, amit évek óta hallunk, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni, mert úgyis kétharmados törvény, és úgy sincs rá esély. Nekünk ezt az esélyt ebben a helyzetben, ha egy ilyen fenyegető válság van, meg kell teremteni, hogy igen, most hátrább kell tenni bizonyos politikai ellenszenveket, és egy értelmes, jó javaslatok melletti párbeszédben igenis változtatni kell. Az önkormányzat, az említett ügy, az önkormányzati ügyel pedig az van, hogy itt nem valakinek a bűnéről, hibájáról van szó, hanem arról van szó, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy közel 20 évvel ezelőtt kicsit naívan, nem ismerve az ügyeket, kitaláltunk ebben az országban egy rendszer. Van 20 éve egy tapasztalat, ezeknek a tapasztalatoknak az alapján rendbe kell rakni. És le kell faragni róla azt, ami nem jó.
És van egy változó gazdasági környezet is. Még egy pillanatra elnök úrnál maradnék, és meghagynám nála a szót. Önt, mint szakszervezeti vezetőt, mennyire lepte meg, vagy mennyire nem lepte meg, hogy a munkadói szervezetek képviselői egyöntetűen lemondtak az adócsökkentésről, amit eddig igencsak erőteljesen követeltek?
engem azért nem lepett meg, mert arról az adócsökkentésről mondtak le, ami most ebben az adótörvényben volt előterjesztve, és valljuk be, hogy azért ez olyan nagyon nagy lépés nem volt. Ez az egyik. A másik pedig, hogy én azt gondolom, hogy a munkahadók a vállalkozások vezetői nagyobb veszélyt éreznek annál, mint hogy egy ilyen 4% pontos csökkentéshez ragaszkodjanak. Tényleg nagyobb a baj, azt kell megakadályozni. Tehát ebből a szempontból engem azért nem lepett meg, mert ugyan sokat vitatkozunk egymással, meg szoktam én is csúnyákat mondani rájuk, de azt gondolom, hogy azért ők mégiscsak két lábbal a földön állnak, közelebb a valósághoz, tehát ez egy reális, normális hozzáállás volt a dologhoz. Ráadásul egy olyan gesztus, amivel megpróbálták kimozdítani ebből az állapotból azt a beszélgetést is, ami ott elhangzott, illetve azt a fajta gondolkodást, ezt a árokásos gondolkodás.
Beszéltünk a munkahelyek megtartásáról, megteremtésének fontosságáról. A csúcson többen a foglalkoztatás bővítését sürgették. Dávid úr, hogyan lehetséges képzelhetően recesszió idején a foglalkoztatottak számának növelése?
Hát nem lesz egyszerű, az egészen biztos, de nem kerülhető meg a kérdés, mert elnök úr is tudja pontosan, a magyar munkavállalók kétharmadát a hazai kis- és középvállalkozások foglalkoztatják. Tehát nem lehet elegánsan elmenni az ügyek mellett. És azért sem lehet elmenni, még pillanatra visszakapcsolni, Pataki úr mondani már ezt, hogy hogy tudjuk kikényszeríteni az akaratunkat. Hát én csak azt tudom hozzátenni, talán kicsit szigorúan, azért tudjuk kikényszeríteni, rólunk szól a történet. A munkavállalókról és a vállalkozásokról. Hogy különösebben igazából, ha egy picit cinikus is lehetek, hogy a politikusok erről mit gondolnak, hogy nagyon nem érdekel. Amivel ki tudjuk húzni az országot a slamasztikából, az nyilvánvalóan a megszorításokkal párhuzamosan egy olyan gazdaságélénkítő program, ahol a hazai vállalkozások kamattámogatással, hitelgaranciával, új piacok keresésével kaphatnak valamiféle teret ahhoz, hogy kibontakozzanak. Itt az állam szerepe megkerülhetetlen. Igen, eljutottunk oda, hogy ki kell mondanunk, ilyen helyzetben az államnak interveniálni kell. Közbe kell avatkoznia, segíteni kell a vállalkozásokat. Bizonyára hallott Bajnai miniszter úr több helyen elmondta a 800 milliárdos gazdaságélénkítő csomag. Amikor erről beszéltünk, még nem is volt igazából ez a válsághelyzet. Tehát most kétszer igaz, hogy ezt a 800 milliárd forintot, illetve az Európai Uniós pénzcsomagokat, mindent a produktív gazdaságba kell fordítani, éppen azért, hogy itt a munkaerőpiacon Magyarországon tragikus helyzetek ne alakulhassanak ki.
Uraim, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Viszontlátásra.
Szépen, csókolom a kezét.
Pataki Péterrel, az MSZOS elnökével, valamint Dávid Ferenccel, a VOSZ főtitkárával beszélgettem az elmúlt percekben, mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján, vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim Burger Lajos, Sós Éva és Ricsovics Kinga nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A hallgatók mai beszélgetőtársa
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, ma beszéljük meg, hogy önök szerint kimozdult-e a holdpontról a magyar politika, meghallották-e egymás szavát a közélet szereplői. És ami fontosabb, és eddig nem nagyon beszéltünk róla, meghallották-e önök, hogy mekkora a baj? Kinek a bőrére megy a játék? Ki lesz majd ennek a játszmának a nyertese? A polgári populista paródia, vagy a balos bársonyos blöff? Beszéljük meg, hogy elkerülhető-e a súlyos megszorítás, és mire elég az, ami a költségvetés tervezetében van. Ki tudja önök közül, hogy a szociális kiadásokból mit lehetne megtakarítani? Milyen mértékű megszorítás lehet már igazi fegyver a hatalomélység lázadás kirobbantásához? Visszatartható a 13. havi nyugdíj, vagy az egészségügyi támogatása csökkenthető? Lefaragható az iskolák, az önkormányzatok költségvetése? Kinek hisz az ország? Annak, aki szerint értelmetlen megszorítás következik, vagy annak, aki szerint a felelősség versenye kezdődhet el a politikában, vagyis Orbán Viktornak vagy Gyurcsány Ferencnek hisznek jobban a csúcs után, vagy éppen Dávid Ibolyának, aki szerint a gyávaság van kétharmados többségben a parlamentben. Mit szólnak ahhoz, hogy már a szomszédból is hallható a durva verbális támadás? A szlovák miniszterelnök szerint, ami elkurható volt, azt elkurta Magyarország, így fogalmazott Robert Fico, én csak idéztem. Beszéljük meg azt is, hogy a köztársasági elnök ma visszaküldte megfontolásra a parlamentnek az ötpárti támogatással elfogadott